Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Már véget ért az ellátási bizonytalanság, az árak is zsugorodnak. A szállítási láncok is szépen visszarendeződtek, vagy újak alakultak a nyomukban. A gyárak megint zökkenőmentesen termelnek, mert újra van alapanyag. És mégis baj van a magyarországi új autókereskedelemmel. 2023-ban valamennyi uniós tagországban bővült a piac az év első 11 hónapjában. Egyet kivéve, és ez Magyarország. Persze mindannyian szembesültünk vele, nálunk az élelmiszerkereskedelem is durván túlnőve minden észszerű mértéken megszedte magát, előbb a Covid-ra, majd az elszálló energiárakra hivatkozással. Felpörgette olyannyira az inflációt, hogy megfékezni máig nem sikerült elfogadható szintre. De ma már legalább látni az inflációs alagút végét. Csak hogy a masszív magyarországi autókereskedelmi piac szűkülés mögött másnak is kell lennie. A kérdés az, hogy minek? Az hónapok, sőt lassan egy-két éve tudjuk, a ritka filmek és az egyéb alapvető járműgyártásnál nélkülözhetetlen alapanyagok körül a világban egyre élesedő, egyelőre csak politikai-gazdasági kakaskodás tapasztalható. Az európaiakra erőltetett elektromobilizáció, a minden korábbi gyakorlatot összezavaró és a minden észszerű tisztának tekinthető energiatermelési megoldást maga alá gyűrő zöld energiatermelés is brutális jövőt ígér. Nem szép kilátások. Viszont ettől a bizonytalan jövőtől más nemzetek tagjainak is lenne félvilágvalója, ám az autókereskedelem, mint az egyik legfontosabb gazdasági lakmuszpapír, csak hazánkban vált sötétre immár harmadik éve. Mi történik a magyarországi piacon? Mit jeleznek a folyamatok, csökkenő eladások? Kérdezzük Nezsik Istvántól, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökétől, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz István!
Szervusz!
A kérdés jogos, elhangzott. Szerinted elég bonyolult egyébként a környezete ennek a történetnek, hogyha röviden kéne összefoglalnod, hogy minek a lenyomata az a magyar piacon, amit látunk, most már harmadik éve folyamatosan zsugorodik a piac, az a piac, amely mondjuk a 90-es évek végén dübörgött. És hát volt, hogy 200 000 autót is eladtak egy évben, új autót. Ezen a piacon most alig vegetálnak a kereskedők, zárnak be továbbra is sorra ezek a kereskedések, és hát ahogy hallani, nagyon rossz világ köszönt ránk 2024-ben. Mi lehet e mögött?
Akkor nézzük sorba a dolgokat, jó? Tehát a 2023-as eladás az néhány százalékon belül van 2022-höz képest, tehát még nincsen a hivatalos vége meg a értékesítési adatoknak, de hasonló számokat fogunk eladni, mint személyautóban, mint haszongépjárműben, mint 2022-ben.
Novemberig mínusz 3,7 volt a különbség novemberig.
Én azt látom, hogy ugye tavaly ilyen 120 ezer tájékú új autó volt, és nagyjából mondom 5-6%-os különbség van. Szerintem te, amit nézel, az a 21-23, amit nézel. Én hiszek abban, hogy jelen pillanatban akkora dráma nincsen továbbra sem. A 24-et persze nem látja senki, de hasonló számok vannak személygépkocsiban.
Igen, de nézzük, hát Bulgária nem tartozik a leggazdagabb Európa uniós tagországok közé, és 30%-kal nőtt a piacuk az év első 11 hónapjában. De Görögország is körülbelül ilyen szinten van, ott 27,8%-os volt a piacbővülés. De közben belelapozok itt, Szlovákia 14%, Románia 14%. Tehát ez ugye novemberig adat az egész előtte lévő 11 hónapra vonatkozóan. Magyarországon meg ezek szerint, az adatok szerint 3,7% volt a csökkenés. Nyilván most azóta eltelt már egy hónap, tehát a friss adatokat még nem ismerjük, de hát azért a tendencia egyértelmű.
Akkor nézzük a városi legendákat, jó? Alapvetően azt hallani, és vagy igaz, vagy nem, hogy az Európai Unióban azért a kereskedések elég sok járművet helyeztek forgalomba, akár a kereskedés nevére is. Magyarországon ez nem annyira jellemző, illetve hát valóban van egy helyzet Magyarországon, ahol az év első felében nagyon jelentős kamat teher volt az új autóértékesítésen. Mindenki átgondolta, újra gondolta, hogy ilyen környezetben, ilyen költség szerkezetben bármi áron kell neki autót tartani, új autót venni. A kamatok elindultak lefelé, és én azt látom, hogy azért maga a szándék a vásárlásra az továbbiakban is megvan. Megnézzük, hogy ha visszatérnek az normál 5-6%-os hitelekhez a leasing kamatok, a vásárlási kamatok, akkor nagy biztonsággal lehet mondani, hogy erről az oldalról talán egy picit megindulnak a vásárlások.
Tehát ezek szerint te is osztod azt a nézetet, hogy alapvetően itt a elszállt infláció okozója ennek a folyamatnak. Csak szeretnék rámutatni, nem ez a témája a beszélgetésünknek, de minap olvastam egy indexes összefoglalót, ahol bizonyos fajta kutatási eredményeket osztottak meg a olvasókkal. Kiderült, hogy vannak Magyarországon olyan magyar és nagy multinacionális cégek, amelyek az elmúlt másfél-két évben évente 3-400%-kal növelték az árbevételőket, illetve a profitot. A profitot növelték 400%-kal. Most nem akarom megnevezni, van köztem nagyon rangos magyar szalámi gyártó is. Tehát 8 milliárdos profit helyett 36 milliárdot kaszáltak be egy év alatt. Tehát kb. Ilyen szintű emelkedésekről van szó. Arra hivatkozásra, hogy elszálltak az energiárak. Mi tudjuk, hogy mi történt, hiszen itt élünk ebbe az országba. Ilyen mértékű durva emelésekre nem lett volna szükség. Azaz az infláció is maradhatott volna alacsonyabb szinten.
Infláció az egy nehéz kérdés, és ugye ehhez én biztosan nem értek.
Én sem, csak olvastam ezt a nagyon fontos információt.
Én azt látom, hogy egy igen érdekes helyzet van. Én változatlan abban hiszek, amit Henry Ford mondott, hogy az új autónál jobb autó nincs. Nagyon-nagyon fontos lenne, ugye öregszik a járműállomány, és hát keveset beszélünk a jármű biztonságról, nagyon sok bajban lévő autót lehet látni, nem csak balesetest az út mellett, nem foglalkozunk eleget a járműveknek a karbantartásával, valahogy ez elfelejtődik, vagy erről lemondunk, teljesen mindegy, hogy céges vagy magánszemély a tulajdonos. Sok-sok új dolgot kéne tenni, közelítünk a 16 évhez az átlag életkort nézve, egy új frissítés, vérfrissítés nagyon ráférne a járművek világába, és hát több mint 200 ezer volt a csúcs rendszerváltás után az új autókban, persze ennek voltak 0%-os indulóval, 0%-os kamattal feltételei, aminek az árát ugye sokan megfizették a következő években, de azért a mostani 100 ezer tájékú személyautó és 25 ezer kishaszongépjármű mellett én szeretnék inkább a 200 ezer tájékú értékesítéshez visszatérni, és hogyha megnézzük Ausztriát, ahol 1 millióval kevesebben élnek, és több mint 300 ezer új autót vásárolnak, talán nem egy lehetetlen küldetés.
De ott az infláció sem ilyen mértékű, másrészt pedig a bérek is többszörös, hát legalább háromszoros szorzóval lehet számolni. Igaz, hogy ott a költségek is drágábbak, és a szolgáltatások is, de hogyha visszatekintünk 2023-ra, hát a biztosítási árak durván elszálltak, szintén a inflációra hivatkozva, tehát itt az infláció a rákfené ennek az egésznek egyre inkább úgy látszik. Ugye azt is látjuk, hogy a márkaszervizek ára is elszálltak, hiszen az elmúlt egy évben legalább, ha jól csak úgy satszolom, olyan 21-2 ezer forintról 36-39 ezer forintra emelték a rezsióradíjat úgy általában. Ez bődülestesen sok. Egy egyszerű olajcserénél is 100 ezeket fizet már az autós. A kaszkóról, a kötelezőről már nem is beszélek. Az út közlekedési költségek is nőnek, hiszen az autópálya matrica ára is nő, például 2024. januártól, és elég jelentősen. Tehát jelentősebben, mint például Ausztriában. Tehát ezek a terhek azért ott vannak az autósok vállán.
Elfogadom, akkor menjünk sorba, jó? Alkatrészárak. Hihetetlen mértékben drágítja a háború és az alapanyagok ára azokat az alkatrészeket, amit a mindennapokban használunk a járművekben, és hát ez mindenre kihat, illetve van még egy fontos tényező, ugye ez az árfolyam, ami meghatározza hogy Magyarországon, amikor egy alkatrész megérkezik, akkor az eurós árból milyen forintár fog képződni egy 27%-os általános forgalmi adó mellett.
Várfolyam már másfél éve ugyanennyi.
Igen, csak az alapanyagárak van olyan alapanyag, ami meg tízszereződött az alapanyagára egy év alatt. Ugye az energiaárak sem lettek olcsóbbak, és hát az ipari termeléshez jelentős energiára van szükség. Ugye a rezsióradíjak, ezek egy örök sláger, egy örök téma itt köztünk. 100-140 euró körül van az Európai Unióban a rezsióradíj, gyakorlatilag a márkaszervizekben. Ugyanazt a tudást kell adni az Európai Unió minden 27 tagállamában, mindenhol ugyanazt kell tudni, ugyanolyan berendezéseket kell vásárolni. Ma már azt kell mondjam, hogy nagyon hasonló béreket kell adni, mint az unión belül. Meg fogsz lepődni, ugye Németországban 1800-1900 euró a nettó átlagbér. Jelen pillanatban Budapesten konkrétan tudok jó pár olyan márkaszervizt, aki bruttó több mint 1 millió forintos fizetéssel keres szerelőst vagy informatikust, és nem talál. Tehát nagyon-nagyon nehéz helyzet van, és hogyha úgy mindent megszámolunk, hogy milyen környezetet vár el a márka, aminek meg kell felelni az épület oldaláról, hogy milyen bérviszonyok vannak Magyarországon, az energiaárakat mindenki ismeri, akkor olyan nagy különbséget ma már kelet és nyugat között nem lehet találni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
Kicsit szemellenzősen mindig elhallgatjuk, hogy azért az autó kereskedések is ludasak abban, hogy kevesebb autót tudnak eladni. Emlékezzünk vissza, tavaly 2022 nyarán őszén még drágábban lehetett venni egy használt autót, egy két évest vagy egy évest, mint egy újat. De új nem is volt. Tehát többet fizettek érte. Ugye ebbe belejátszott a háború, belejátszott a COVID alatt szétesett ellátási lánc probléma, alapanyag probléma, ami az volt egyébként helyrejött, vagy nagy részt helyrejött. Viszont a gyáraknak is volt egyfajta elköteleződése, hogy a raktárkészleteket megszüntetik, és csak megrendelésre hajlandók dolgozni, mert hogy sokkal nagyobb a haszon. Hát ez megtörtént, nem volt autó, ezért fölverték az árakat. Emlékszem rá, hogy 2,5 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt egy alsó-középkategóriás német gyártású zászlóshajó márka modellje 5,5 millió forintba került, ezt tavaly fölment több mint 11 millió forintra. 10 millió forint alatt nem nagyon lehetett autót venni Magyarországon. Még a Dacia-t is éppen meg kellett nézni. Tehát ilyen helyzetben nem lehet remélni, az emberek befektetik a pénzüket ebbe. Idén persze megindult egyfajta olvadás, most már 10 millió alatt elég sokfajta márka modelljét árulják. Az az autó, amit most mondtam, az is kevesebb lett, mint 10 millió forint. Miért kellett fölverni az árát?
Akkor menjünk sorba, jó? Az autó árában van egy fontos tényező, az Európai Unió károsanyag kibocsátási normája, ez a 95 gram per kilométer, és az ettől való eltérés, ez nagyon súlyos pénzekbe kerül. Átlagosan, márka nélkül, egy mai autó árában ez 2-3 millió forintot jelent. Csak hogy mindenki tisztálláson, tehát ez egy brutálisan nagy összeg.
Nem sok ez, hiszen ez 100 euró 1%-nál vetítve, ugye, és az egész autós...
Egy nagy gyártónál, hogy mindenki tisztálláson, a 95 gram per kilométernél egy tized eltérés 100 millió euró.
Hát ott a Volkswagen csoport egyébként, beszélünk konkrétan, ő volt az első, akinek zsebbe kellett volna nyúlnia, de elengedték ugye az első tanuló évben. Ha jól emlékszem, 4,5 milliárd eurós bírságot kellett volna befizetnie. Éppen azért van olyan széles gyártási palettája, amivel tud sakkozni.
Hát ugye a flotta átlagot kell hozni, tehát ez egy nagyon jelentős összeg lehet egy jármű életében. Ugye a másik, hogy ugye volt 410-420 forint is az euróforint árfolyam, amit ma a kereskedések kedvezményként próbálnak adni, az azt jelenti, hogy nem lefelé mentek az árak, hanem az árfolyamnak a tükrében próbálják visszaadni a vásárlóknak azt a különbözetet, ami az akkori ár és a mai ár között van. Hogy miért nem készleteznek, ugye ezt mondtad, ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogy egy vállalkozás életében a saját forrás, a saját pénzügyi eszköz az gyakorlatilag nem áll rendelkezésre korlátlanul, és egy gyártónak, a kereskedőnek valahány napon belül, valamilyen időponttól, van, aki a gyártástól, van, aki a Magyarországra érkezéstől, valahány napra elkéri ennek az autónak az árát, és ugye több mint 10%-os finanszírozási környezetben ez egy szinte lehetetlen küldetés. Néhány hét alatt, egy hónap alatt elolvadt a teljes árréssel kereskedőnek, és ki tudja, hogy azt az autót konkrétan, amit ő úgy gondolt, hogy meg fogják venni, valaki bejön, és pont arra fog vágyni.
De hát mi az oka annak, hogy most már a kereskedések egymást túllicitálva 2-3-4 millió forintos engedményekkel adnak el autókat? Hol volt ez a pénz eddig?
Gyakorlatilag olyan helyzet van, hogy azért merjük kimondani, hogy jó pár vállalkozás, jó pár magánszemély nem fogja elvinni, és nem viszi el az autót, mert a mostani kamat környezetben úgy gondolja, hogy nem teheti meg. Tehát ezek az autók ott maradnak a kereskedésben, ő neki valamilyen megoldást kell találni annak érdekében, hogy a forrását, a saját likvid helyzetét helyre tudja állítani, és bizony ilyenkor megpróbál akár nulla ponton is eladni egy autót. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon van egy olyan törvény is, hogy beszerzési ár alatt nem lehet eladni semmit, illetve lehet, csak akkor a személyjövedelem adó 53%-át meg kell fizetni, tehát ez egy nagyon-nagyon vállalkozói nehéz helyzet, és hát valamilyen úton, módon mindenki megpróbálja a készleteit minimálisra csökkenteni.
Hát azt ígéri a kormány, hogy évvégére 6% alá csökken az infláció, de az azt jelenti, hogy egészséges kamatokat lehet remélni a bank szektorban. Mégis azt látni, hogy az autós cégek egyre borúsabban tekintenek 2024-re. Azt hallottam, azt mondják, hogy idén még csak-csak ment az üzlet, de jövőre össze fog dőlni a piac, ugyanis nincsen előre megrendelésük. Ami most teljesült idén, az még átnyúlt tavalyról, hiszen késtek a gyárak. Még viszonylag jónak tekintető a 2023-as év. De mi lesz jövőre?
Hát én remélem, hogy bővülés, hogyha optimisten kell nézni. Nem mondhatom azt, hogy csökkenés lesz. Alkalmatlan lennék a feladatra, én azt hiszem. Reméljük, hogy a gazdaság el fog indulni. Ugye jelen pillanatban, ebben az évben ugye jelentős csökkenése volt a magyar GDP-nek is. Ez meghatározza azt, hogy ki fog beruházni, és mennyi pénzt fog elkölteni. Ugye beszéltük ezt a kamat környezetet is. Hát ugye az autó, ugye flotta kezelőkön keresztül nagyon sok cég bérel autót valójában. Ezeken a flotta kezelők az előbb említett különböző kamatok és egyéb költségek növekedése miatt a havi bérleti díj egy ugyanolyan autónál 70%-ot is emelkedett. Azt kigazdálkodni azért mindenkinek nagyon nehéz. Én szurkolok mindenkinek, hogy valójában lemenjenek a kamatok, a finanszírozási kamatok, és ez el fogja indítani a 2024-es új autóértékesítést is.
Optimista vagy ezek szerint 24-re vonatkozóan?
Hát, hogyha pesszimista lennék, akkor nem szabadna itt ülnem.
De tennivaló van még, hogy fölpörgessük a értékesítést?
Én azt hiszem, hogy nem a mi oldalunkon. Tehát, ahogy elmondtad, az autógyárak életében minden helyre állt ahhoz, hogy idézőjelben belátható időn belül szinte korlátlanul autókat tudjunk gyártani, és a vevőknek, vevőket kiszolgálni. Ez nem ezen az oldalon van a kérdés ma. Ez az oldal az ellátási láncokkal helyreállt. Most a másik oldalon, a kereslet oldalán van, és hát valóban volt olyan, ahol a hiánygazdaságban az autónak, a használt autónak az ára az hasonló volt, mint egy új autónak. Ma már ez is visszaállt a normális mértékben. Nagyon sokan furcsán néznek, amikor egy ajánlatot kapnak a meglévő autójukra, hogy néhány hónappal ezelőtt tihez képest sok 10%-kal kevesebb a vásárlási ajánlat. Vissza fog állni ez a valóságban. Én szurkolok a magyar gazdaságnak, hogy 2024, ahogy a kormány és a miniszterelnök úr mondja, pozitív lesz, és újra elindulunk felfelé a pályán. Az autós világ mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ennek a munkának a segítségét megadja.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad, kedves hallgatók. Nekzsik Istvánt, az Autós Nagy Koalíció és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökét hallották.